Prószéki Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára és a Morphologic ügyvezető igazgatója az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Az utóbb említett titulusnak kicsit később még lesz szerepe, hiszen beszélünk majd a nyelv alkalmazásának számítástechnikai megnyilvánulásáról. De egy picit maradjunk még itt az előkészítésnél. Ugye azt mondtam, hogy az a kezdődött a sajtótájékoztató és a sajtóközlemény az új helyszínes szabályéről, hogy rugalmasabb, talán könnyebben használható szabályzat alkotása volt a cél. Az a kérdés, hogy vajon a rugalmasság az hol jelenik meg inkább sok kivétel, amit meg kell tanulnunk, mint ahogy például emlegettük az ellipszilomos szavakat, amit meg kellett tanulnunk, mint mondjuk az angolban a rendhagyó igék második, harmadik alakjait, vagy inkább szabályokban jelenik meg, tehát megengedő szabályok jelentek meg az új szabályozásban.
Mind a kettő, tehát vannak tényleg felsorolható listák, és ezeket eddig is meg kellett tanulni, ebben nem különbözik a korábbi szabályzatoktól. A pontosítás, ami nyilván hát ennyi idő alatt, 31 év alatt kiderült, hogy néhány megfogalmazás nem volt a legszerencsésebb, illetve olyan fajta elvek megjelenése, hát nem biztos, hogy minden hallgató pontosan tisztában van azzal a furcsa szabállyal, ami a hosszú szavaink egybeírását, illetve nem egybeírását szabályozza, az úgynevezett, vagy viccesen úgynevezett 6-3-as szabály, ami megszámolom, hogy 6 vagy annál több szótagból áll, egy 3 vagy annál több összetétel. Tehát ugye az összetételből álló összetett szó. Tehát a 6 szónál több szótag, de a 3 tag tulajdonképpen az ujjamon végig számolható, de mi számít tulajdonképpen szóalkotó elemnek? Mi az a szó, amivel 3-nak kell lennie? Tehát adatbázis, ez 2 szóval áll, még ha egybeírom is. Adatbázis kezelés, hát itt ez biztos, hogy 3. Adatbázis kezelő rendszer generátor program, és akkor már ugye hát hova írom az 1B-t, hova? Na ennél a sok tagból állónál ugye van egy ilyen ajánlása az akadémiának, ha eddig nem mondtam volna, mondom, hogy a helyesírási szabályzat is egy szabályrendszer, amit ajánlásnak kell felfogni. Tehát a különböző normák, amik a társadalomban léteznek, vannak törvény, tehát kötelező normák, és vannak szabályok, amik ajánlott normák, és nyilván vannak szokások, amik lehetséges normák. Tehát a szociológusok pontosan tudják, és ezt nem szokták érezni az emberek, hogy a helyesírás az tulajdonképpen, hát ha tetszik, mondhatom, hogy egyfajta stigmatizációval jár, ha valaki nem követi, de szíve joga. Egészen más, mint egy törvényben nem tartása, aminek szankciói vannak. Tehát ezt nem szankcionálhatják, legfeljebb úgy néznek rám, hogy én arra képtelen vagyok, hogy rájöjjek, hogy a gólyát elipszilonnal kell írni, az kellemetlen nekem, de nem hágtam át olyan szabályt, ami után valami igazi szankció következne.
Hát csak nem egy rossz nyelvtan jegy az iskolában. Azért ezt tegyük hozzá, hogy ne biztassuk arra azért a gyerekeket, hogy
nem,
bárhogy
de arra biztassuk a tanárokat, hogy ezt ne arra használják, hogy szankcionálnak, elsősorban arra, hogy megtanítsák. Tehát, hogy elsajátítassák azokat a, már korábban is használtam ezt a szót, azokat az algoritmusokat, azokat a lépéssorozatokat, ami alapján egy ember maga is ki tudja számolni, például itt a 6-3-as szabálynál, hogy melyik vonatkozik ide, és melyik nem. Tehát tényleg ez 3 szóval állna, akkor elgondolkozom, hogy hova kell egy kötőjelet írni, hiszen a szabály arról szól, hogy a legmagasabb szintű összetételi szintnél egy kötőjel bekerül a rendszerbe, és akkor én, tehát ha azt mondom, hogy apáca fejedelem asszony, akkor nyilván az apáca fejedelem kötőjel asszony a helyes, és el lehet gondolkozni azon, hogy vagy apáca kötőjel fejedelem asszony, és akkor ez egy értelmezési kérdés. Ugye viccesen tudom hozzátenni még, hogy azok a programok, akik ezt kezelik, azok megkeresik az összes lehetséges határt, és az emberek által soha föl nem ismert apáca fejed, elemasszony helyen is esetleg felajánlanak egy ilyen kötőjelet, de nyilvánvalóan ez értelmezés kérdése. Az értelmezés az az embernek a képessége, és azt, hogy hova teszem a kötőjelet, az az én dolgom, de valahova kell, mert a dolog 6 szótagnál hosszabb. Na most ez esetben például mondok egy 6 szótagú alakot, vendéglátóipar. Ez vendéglátóipar. És ez egybeiratik, mert a 6 szótag még egybeiratik, bár a vendéglátóipar 3 valahogy. Igen, de a vendéglátóipari. Az 7 pedig ugyanaz a szó, csak az egy íképző. A mostani szabályzatban van egy ilyen engedmény, hogy az íképzőt ne tekintsük önálló szótagalkotónak, jó lehet tényleg egy szótag az egy szál magánhangzó, de ezzel a 6 szótagból álló szavakat átviszi egy másik helyesírási formába a hét szótag miatt egy i, ez ne legyen. Tehát például ez egy olyan egyszerűsítés, hogy akkor nyilván nem kell azon gondolkozni a vendéglátóipari múzeumnak, hogy kell az ő nevében egy kötőjel, mert a hét szótag itt nem áll. Valójában ezt hatnak kell tekinteni. Tehát ezek azok a rugalmasságok, amikből egyet most így említettem.
Ha már itt említettük az iskolai szférát, akkor egy kis kitérőt tegyünk, hogy azt mondta, hogy alapvetően azért mindenképpen az az ajánlás a tanárok számára, hogy ne szankcióként használják föl mondjuk az Elipszilon intézményét, hát, ne büntető intézmény legyen az Elipszilon.
Bocsánat, egy picit ebben beleszólnék, tehát nem arról, tehát egyáltalán a büntetés nem túl szerencsés büntetés, de kétségtelen, hogy valamit meg kell tanulni. Tehát lássuk be, hogy azért a normának van egy olyan központi része, amit a mindenfajta helyesírási egyediséget ellenzők is betartanak, és ezt mind nagyon nehéz pontosan megfogalmazni, de lehet azt mondani, hogy ez az alapfokú, középfokú oktatásban ez a minimum, hogy ezeket tudni kell. Én arra gondoltam, hogy ha valaki nem tudja annak az elválasztását, hogy Batthyány, akkor ugye erre két megoldás van, az egyik, hogy úgy szerkeszti a szöveget, hogy ne kerüljön elválasztási pozícióba, ezt nem lehet beleírni egy szabályzatba. A másik, hogy megkeresi a szabályzatba, hogy ezt a furcsa képződményt, vagy a TTHY sorozat van, ami teljesen ismeretlen, mert ez egy név, mit ajánl a szabályzat. Ezt viszont nem lehet elvárni, hogy a gyerekek azért tudják, illetve nem tudják, egyest kapjanak. Tehát mindenki érzi, hogy a gólya ellipszilonnal való írása vagy nem írása egy egész másik része a magyar helyesírásnak, mint a Batthyány elválasztása. Az extrémet azért mondtam, mert nagyon sokszor a tanárok nem csak a helyesírási ilyen versenyekre való felkészítésnél, hanem a hétköznapi életben is ilyenekkel büntetnek, hogy extrém eseteket vesznek ki a szótárból. Tudunk még ilyen példákat mondani, amik nehezek. A nehezeket lehet elmondani, hogy itt ilyen elvek játszanak szerepet, de semmiképpen se arra való helyesírás, hogy ezt büntessék, hiszen a lényeg, hogy tudjon róla, hogy van egy ilyen probléma. Nem tudom, mondhatok egy ilyen példát, ami az új szabályzatnak a mentén többször előfordult, konkrétan az, hogy a szaknyelveknek egy része bekerül a köznyelvbe a határterületeken. Az informatikáról beszéltünk, de tulajdonképpen a biológia is, ám kétségtelen, hogy a biológiának a belső ügyei nem nagyon játszanak szerepet a napi helyesírásban, de azok az állatok, amik itt megjelennek körülöttünk, azoknak a neveinek az írása olykor igen. Ha valaki csak az ABC-ben megkeresi F-nél a fekete rigót, vagy S-nél a sárga rigót, akkor azt fogja látni, hogy a fekete rigó az külön van, a sárga rigó pedig egybe van. Ettől jól megijed, mert ha csak az egyiket nézi meg, akkor abból próbál generálni magának egy mintát, hogy igen, a minden színű rigót külön kell írni. Ha másik, a minden színű rigót egybe kell írni. A kettő különbsége abból adódik, és talán itt vissza lehet utalni erre a furcsa nevű bizottságra, az osztályközi, azt jelenti az osztályközi bizottság a bizottságunk nevében, hogy az akadémia minden tudományos osztálya delegál kollégát a nyelvészek mellé, tehát bizony a biológusok, az orvosok, a földtanosok, és még sok mindenki küld, matematikusok, olyan kollégát, aki a szaknyelvet ismeri, és azokat a használatokat, amik ott tradicionálisak képviseli. Ezeknek egy része valóban a központ szempontjából marginális, hiszen ez egy belügy, de például a sárga rigó, fekete rigó látszólag nincs magyarázat. Ők azért írják így, és ezt mindenkivel tudhatjuk, hogy ugye a sárga rigó, ami hát szerencsésebb helyeken arany málinkó, az bizony nem rigó. És ha nem rigó, akkor az egy másik állat, aminek a köz adta ezt a furcsa nevet. Ezt jelzik ők a biológiai rendszertanban, ugye mi genusz, mi species, ezt tudni kell. Na most azért lehet-e a magyar nyelvtanórán a gyerekeket azért hibáztatni, mert a biológiai rendszerben valamit pontatlanul tudnak. Nyilván el kell mondani, hogy ez az elv, és a biológiai könyvekben, ha olvassák, látják, hogy az egyik így van, másik úgy van, meg is kérdeztetik a tanárt, az segítheti őket, hogy tudjátok, arról van szó, hogy, de ez nem arra való, hogy ezzel büntessük, hogy valaki nem tudja a magyar helyesírást. Viszont nem lehet nem figyelembe venni a szaknyelvet.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy amikor megjelenik egy új helyesírási szabályzat, amiről most beszélgetünk, ugye ez a 12. kiadás most jelent meg, akkor például a magyar tanárok számára készül-e ezzel párhuzamosan egyfajta ajánlás, hogy az iskolában, amikor alkalmazzák, amikor mondjuk javítanak, akár egy érettségi dolgozatot, ahol komoly tét van, vagy akár csak egy normál hétköznapi dolgozatot, hogyan alkalmazzák?
Nagyon jó hír, hogy igen készül, sőt, ugye a tegnapi sajtótájékoztatón ott volt Sipos Imre helyettes államtitkár úr, aki a közoktatásért felelős államtitkár az EMI-nek, és ő bejelentette, hogy ez a szabályzat, az oktatás ügy fontosnak tartja közoktatás, hogy ez a szabályzat 2016-17-es érettségig párhuzamosan használódik a régivel. Ez tehát azt jelenti, hogy minden, amit ezután kinyomtatnak, már az új szerint van, viszont semmilyen szankció nem érheti azt, aki a régi szerint írja azt a kevés eltérést, és ez még két év mostantól, két iskola év mostantól. Tehát ez nagyon fontos, hogy egy fokozatos áttérés van. Továbbá a különbözet, ami a két szabályrendszer, a régi és az új között van, ami minimális számban szabály eltérés, mint az előbb említettük az íjképzőt, vagy mondhatnám a kettős másodhangzóra végződő tulajdonnevek, két egyforma másodhangzóra végződő tulajdonnevek, Valvel típusú toldalékolását, Bernadett, Tel kötőjel. Ez eddig csak a vezetéknevekre volt kötelező, a köznevek és a keresztnevek egyformán voltak, most teljesen világosan szétválik, hogy ami köznév, ott sakkal, hiába van 3K gondolatban, a sakk 2K-ja látszik a sakkal alakban is, míg a Bernadettel, vagy a Hermannal, akár keresztnév, akár vezetéknév, kötőjellel írjuk. Na most ezek a szabályok, minimális ilyen van, már szinte mindent elmondtunk ezekkel, ezek a szabályok egy külön listában megvannak, és az államtitkárság szétküldi minden iskolába, tehát a pedagógusok a különbözettel elektronikus formában talán a mai nap már találkoznak, és tudnak segíteni a gyerekeknek abban, hogy hol van eltérés az előzőtől, úgyhogy ez egészen biztos, hogy a 2 év az egy nagyvonalú engedmény.
Beszéljünk akkor egy picit az alkalmazásról, hiszen ugye amikor a beszélgetésünk legelején azt kérdeztem öntől, hogy mi volt mondjuk az indíték, ha úgy tetszik, vagy a kiindulási alapja, ugye 2003-ban kezdődött tulajdonképpen, azt hiszem ezt mondta ez a munka, akkor az egyik ilyen fontos indíték az volt, hogy azt mondta, hogy például az információ technológia megjelent az életünkben, ugye az internet 84-ben, amikor az előző szabályzat született, még nem volt, és hát ez rengeteg új szót, új kifejezést, új fordulatot hozott, amit nyilván valahogy alkalmazni kell a nyelvhez. Beszéljünk akkor magáról erről a felhasználási területről, mert csak azért is, mert talán elárulhatom, hogy a beszélgetésünk előttől említett egy talán furcsa szót, ez a nyelvtechnológia, amit mindenképpen meg kell magyaráznunk. Ez valószínűleg, ha én jól gondolom, akkor azt a technológiát jelenti, ami valahogy az információ technológia szférájában megjeleníti a szabályainkat. Jól gondolom?
Igen, ez pontosan így van, tehát, hogy a nyelvtechnológia az valójában a számítógépnek a nyelvvel való találkozási pontjainál érhető tetten. Olyan fajta számítógépes programok vagy informatikai rendszerek ezek, amik az emberi nyelvet valamilyen módon úgy érintik, hogy a nyelvészek által a nyelvről készített leírásokat adaptálják, és a számítógép ezekből amennyit tud használni. Tehát nem arról van szó, pusztán számítógépes nyelvészet talán egy picit általánosabb fogalom, hogy ahol a nyelvész számítógéppel dolgozik, itt kizárólag arról van szó, hogy az eddig ember számára készített leírások egy részét a gép föl tudja használni okosságok művelésére, például a valamilyen nyelvi, mi esetünkben magyar nyelvi szövegek kezelésére, ellenőrzésére, és ahol ez a kettő találkozik, hát ott informatikai rendszerek vannak, de nyelvi tudással.
Ugye ezért is említette a második rész bevezetőjében, hogy a Morphologicnak az ügyvezetője is, hiszen ugye ez a cég alapvetően ezzel foglalkozik, hogy a nyelv és a számítógép hogyan találkozik, hogyan kapcsolódik. Mennyire bízunk meg a helyesírás ellenőrző programunkban? 100%-osan? Tehát ő mindent tud?
Nem. És ez nagyon fontos, tehát van egy ilyen példám, amit már egy kicsit szégyellek, mert olyan sokszor elmondtam, és lehet, hogy pont az Inforádióban nem, de hát hadd mondjam el, most nem jut jobb eszembe. Szóval a porszívót szoktam mindig említeni, ami egy olyan eszköz, ami a söprésnél hatékonyabb, de attól még fárasztó. Tehát ha valaki azt fogja, ő neki kell végig menni a lakáson. Én tudom, hogy ma már vannak okos porszívók, de azért ott még mindig lehet egy kicsit tartani attól, hogy a kínai vázát is összetöri, hát ha nem, de vagy nem takarít ki eléggé. Tehát ha igazán hatékony akarok lenni, van egy eszközöm, de én kezelem. Tehát az emberek szeretik a számítógéppel kapcsolatban a teljes automatizálást valahol maguk elé képzelni. Az egyik fele ez rá is hagyatkozik, ez baj. A másik fele ettől ijed meg, hogy az neki nem kell, és ez is baj. Tehát az okos használat a söprű és a teljesen automatikus közötti porszívó, tehát, hogy én figyelem. Ha én nem vagyok igényes, akkor a számítógépes program csak részben tud nekem segíteni. Ez ugyanis néha ő is téved, hiszen ő nem érti a szöveget. Hát gondoljuk el, hogy mi azért tudunk írni, mert már annyi idős korunkban, amikor elkezdünk írni, 5-6-7, és komolyan tudunk már írni 10 éves korunkban, hát milliárd szám emberi megnyilvánulásokat hallottunk, feldolgoztunk, és ennek az értelmezését ültetjük át írásba. A gép pedig betűket lát egymás után. Honnan tudná, hogy én mire gondolok? A 6 éves gyerek már tudja, hogy én mire gondolok, és nyilván azon a szinten, amin ő van. Tehát a gép soha nem volt ember, nem lehet tőle elvárni ugyanezt. Viszont arra képes, hogy ő észreveszi, hogy én rövidével írtam azt, amit hosszúval kellett volna. Én meg azért nem veszem észre, mert én tudom, hogy hogy kell írni, és nem tűnt fel, és külön is pici az a pötty, meg pici a betű. Tehát a gépnek is van előnye, hogy azokat a szerencsétlen apróságokat, amik bosszantóak, hibáknak, fölcserél 2 betűt, föl se tűnik, hát tudom, mit olvasok, sőt, vannak ilyen pszicholingvisztikai kísérletek, hogy a szavaknak elég az első és utolsó betűjének helyén lennie, az összes többit összekeverjük, ezt bárki megpróbálhatja a hallgatók közül, és a szöveget így adom le, hogy az első utolsó betű fix közben meg egy meglevő betűk saláta, és tökéletesen olvasható, talán azt lehet mondani, hogy akik diszlexia jellegű problémákkal küzdenek, nekik lehet, hogy nehezebb, de a az emberek nagy része számára tökéletesen olvasható, vagyis nem akarom észrevenni a hibát, mert tudom én, hogy mi van odaírva. Na most a gépiát nem tud, hanem az van odaírva, ő kiabál. Tehát nagyon jól tudom használni segédeszköznek, de hát nem hagyatkoztatok rá, mert ő nem érti azt, amit én akartam. Honnan tudná, hogy én mire gondoltam?
Mennyire up-to-date-ek ezek a programok? Tehát, hogy azt mondta, hogy például az iskolákban ugye lesz nagyjából két tanév türelmi idő, amíg a 12. helyezési szabályzatnak a szabályai, ha úgymond nem kötelezőek, de hát irányadóak lesznek. A számítógépnél mennyit kell várni? Most mindegy, nem tudom, hogy mindegy, hogy milyen rendszerről beszélünk, ugye azért van 3-4 uralkodó rendszer a világban.
Illetve hát itt most a magyar nyelv esetében ugye tudjuk, hogy vannak nagy világcégek, akik a technológiákat, akár adott esetben a mikorában készített technológiát használják, és vannak olyanok, akik másmilyen technológiát, sokszor ma már a statisztika uralja. Én egy hagyományosabb, de bizonyos értelemben kontrollálhatóbb világból jövök, amikor szabályokkal írtuk le a nyelvi jelenségeket. Ezt lehet régi módinak tekinteni, viszont nagyon, hát tetszik azt mondom, hogy drága, mert sok ember, sok munkája van benne, ezzel szemben a statisztika az rendelkezésünkre áll az interneten, de abba soha nem lehet teljesen megbízni, hiszen a statisztika mindig a többség uralmát jelenti, és bármilyen okos matematika van a rendszerben, az egyedi helyzetben nem tud dönteni, tehát hogyha...
Egyszer csak pontos írás lesz a gólya.
Hát, hogy azt nem
a sok hibás szöveget
talál. Hát a nagyon sok hibás. Volt erre példa, hogy valakik nem nyelvi okokból bevezettek valami olyat az internetes eszközökbe, hogy valamire úgy reagáljon a gép, hogy is sokszor beírták, elkezdett úgy reagálni, pedig tulajdonképpen eredetileg erre nem lehetett várni. Erre nem térnék ide, mondanék egy példát, hogy mi az, ami adott esetben érdekes. A fordító programok, amik ugye hát szegre végül ide tartoznak, hiszen nyelvtechnológia az is, annak a statisztikai változatai olyan dolgokat tudnak jól fordítani, amiből nagyon sok mintát láttak. Na most, amiből kevés minta van, ott ők el tudnak bizonytalanodni. És erre van egy ilyen kedvenc és már szinte lerágott csantszerű példánk, hogy azt a mondatot, hogy a postás megharapta a kutyát, a statisztika alapon nem tudjuk fordítani, mert ilyen mondat nincs, mindig a kutyák harapják a postást. Tehát azt szabály alapon lehet, mi alany, mi tárgy világos, de egy statisztika nem tudja megmutatni, mert ilyen mondat pedig nincs, tehát megkeresi a leghasonlóbbat, ahol pontosan a postás a tárgy és a kutya az alany. Tehát a statisztika sokszor segít, hiszen sokkal olcsóbb, ezt macskakörömben mondom, hatékonyabban tudok kevés munkával sok adatból generálni valamit, míg a szabálynál a nyelvészt le kell ültetnem, így építettük fel ezt a programot, és még mások is tettek ilyet. Ezek hamar tudnak reagálni, különösen a nem statisztikai alapúak, hiszen még nem fordult elő annyiszor egy-egy új helyesírási forma, ha tetszik, az észszerű, majd erről még akár beszélhetünk is, hogy azt hogy kell most írni, és hogy kellett eddig, nem fordul el elégszer, tehát marad a szabályalapúság. Ezt kijavítjuk, mások is kijavítják. Az pedig egy másik kérdés, hogy azok az alkalmazók, akik a nagy technológiai szoftverrendszereknek a gazdái, mikor szándékoznak ezt beépíteni, és egyáltalán akarják-e. Ez nem nyelvi kérdés, sajnos a Magyar Tudományos Akadémia nincs olyan hatással a nemzetközi világcégekre, azok üzleti vagy egyéb meggondolások alapján eldönthetik, hogy mikor és miért építenek be egy ilyet vagy sem. Tehát nyilván a ingyenes, mindenki számára elérhető programok közt hamar megjelenhetnek ezek, míg mondjuk a nagy cégek a saját szuverén döntésük függvényébe fognak megjelenni az új magyar helyesírásnak a beépített változataival.
Mindez ugyanígy igaz mondjuk az okostelefonok világára is? Ugye ez egy picit más világ, ott is van 3-4 alapvető platform.
Igen, talán azt lehet mondani, hogy ott jobban jellemző a mindenki által elérhető nyílt forráskódú ilyen nyelvi programoknak a világa, és lehet, hogy ott gyorsabban fog ez megjelenni, bár még egyszer mondom, hogy azok javarészt a statisztikára építenek, és még nincs elégszeres előfordulása azoknak az alakoknak, amik most egyedileg megjelentek. Tehát lehet, hogy az árbócnak van, mert azt eddig is hosszúval írták, de ha az előbb említettem az észszerűt, ugye abban az a különlegesség, és talán megint egy szabály, ami a kevés közül való, ami változott, illetve hát ennek az írása változott. Itt arról van szó, hogy az kétes Z ismert, hogy ez a hosszú S. A hosszú S a szavak közepén asszony semmi gondot nem okoz. Azt is tudjuk, hogy elválasztásnál külön van. Azonban a toldalékoknál ugyanez a hasonlulás meglátszik, tehát amikor én egy olyan szót mondok, ami nem tudom én, jazz, abban már eleve két S van, és azt mondom, hogy jazz-szel, akkor is két S van, és az SSZ nem változik. Igen, de hogyha nem toldalékról van szó, hanem két szó összetételéről. Kulcscsomó. A kulcscsomót azt úgy mondom, hogy kulcscsomó, de valójában CS, hiszen itt semmilyen hasonlulás nincs, csak a hangzásban, írásban az egyik a kulcs, a másik a csomó. Vannak ilyen utótagjaink, beli, fajta, szerű, féle, amik tulajdonképpen olyan szavak, amik önállóan nem állnak, de önálló szavak. Ugyanígy vannak a szavak elején is ilyenek, tehát bel, al, kül, ezek nem állnak önállóan, de előtagok. Na, ezek az utótagok, ezek most meg vannak konkrétan nevezve, ha tetszik, a nyelvészek ezt pontosan definiálták, hogy ezek a beli fajta, stb. Ezek utótagok, és mint szavak ugyanúgy viselkednek, mint a kulcscsomóban a csomó, tehát az ész és a szerű egymás utánja két esdét hoz, hiszen az észhez tartozik egyik, a szerű ez a másik. Korábban ezt inkább képzőnek szerették volna gondolni, és a képző olyan toldalék, hogy a, mint a valvel, tehát ott lehet a hasonlulást jelölni. Na most azért ez csak a szerűnél kritikus, hiszen a féle meg a beli egymás hangzóval kezdődik. A szerű az egyetlen ilyen utótagunk, ahol kettős. És ha ügyesek vagyunk, generálhatunk elég gipsz, meg viasz, meg mész, olyan szavakat, amivel elvileg a szerű állhat, de igazán gyakran talán csak az észszerű van, ez pedig egy egyedi példa, egyszer leírjuk, és innentől kezdve ez jó. Tehát nem nehéz átalakítani a legegyszerűbb ilyen esetekre a helyesírási programokat, az egy másik kérdés, hogy hogy tudjuk ezt elterjeszteni bármilyen platformon, okostelefonon vagy más rendszerekbe, az egy a helyesírástól, illetve a nyelvtechnológiától egy kicsit független üzleti stratégiai kérdés.
De egyébként hogy tapasztalja, hogy azok a programok, amikor találkozik ilyenekkel, nem, hogy nyilván nem a sajátjukkal, amikor találkozik valami, akkor mennyire elégedett?
De hát a sajátunkkal sem mindig vagyok elégedett. Tehát, ugyanis vannak olyan jelenségek, amiket tudom, hogy kellene kijavítani, de ez a drága persze soha nem pénzben értendő csak, hanem ráfordított munkába. Tehát nagyon drága volna azt megcsinálni, hogy én el tudjam magyarázni a gépnek, hogy miért van úgy. Én le tudom írni neki, hogy úgy van, vagy hogy nem úgy van. De azt, hogy hát gyakrabban van így, az nem elég. Na most annak a környezetnek a teljes elemzése az egy ilyen emberi tudást igényel. Ha gondolja, mondok egy példát, az akadémiának van egy portálja, a helyesírás.mta.hu, amit az MTA Nyelvtudományi Intézete üzemeltet, ahol az összetétel, ami az egyik legkritikusabb dolog ügyében, tanácsot ad a program. Egy program, amelyik mindenről tud, de nem ő oldja meg, hanem interakcióba velem. Na most, amikor beírok egy furcsa képződményt, ami sok tagból áll, akkor megkérdezi tőlem, hogy én hogy gondolom. Tehát ez az algoritmus, amiről többször is beszéltem, de végül is én gondolhatnám akárhogy is, csak az kevésbé valószínű, majd az én általam adott válaszok alapján megmondja, hogy azt, amit én gondolok, azt hogy kell helyesen írni. De ott van alternatívaként az a néhány olyan, mondhatjuk azt, hogy zöldség is, ami soha nem jön elő, de ő nem tudhatja, az tőlem veszi be ezt a tudást. Na most az egy interaktív portál, az nagyon jó erre a célra, de nem jó arra, hogy egy rohanó világban a helyesírási program aláhúzza vagy sem. Na akkor húzza alá, ha nem jó. Ettől megijedünk, hogy nem jó, és lehet, hogy mégis jó. Ha meg nem húzza alá, átengedi. És akkor itt van egy nagyon fontos üzenet, hogy a helyesírási programoknak inkább az a feladatuk, hogy aláhúzzanak minden olyat, ahol ők gyanakszanak, és én az okos, jó nyelvi használó helyesírási ismerettel rendelkező felhasználó, majd eldöntöm. Tehát ő figyelmeztet, hogy lehet probléma, én néha jót nevetek az ő aláhúzásán, de döntök. Ha ő nem húzza alá, kevésbé frusztrál, nagyon jó érzés, de benn marad a hiba. Tehát azt kell látni, hogy a gép nem okos, hanem figyelmeztet, és ha én ezt figyelmeztetésnek veszem, és adott esetben még javítom is, semmi gond nincsen. Tehát ez az okos használat, hogy nézem, hogy ő mit mond, és esetleg néha ő téved, nem pedig én vagyok az okos, aki anélkül is elhiszi, hogy ő bármit aláhúzna, sőt, ha nem futna a helyesírási program, semmit nem húzna alá, rendkívül kevéssé frusztráló, csak éppen tele lesz hívával, amit ott hagyok. Tehát mégiscsak jó az, ha figyelmeztetnek, ketten együtt porszívó.
Rószéki Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára, a Morphologic ügyvezetője volt az aréna. Ma esti vendége, témánk ugye az új helyesírási szabályzat volt. Köszönjük, hogy elfogadta meg kívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.